Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor. A mai műsorunk gerincét a közép-ázsiai Kirgizisztán adja. Hát az apropó az nagyon egyszerű. Egyrészt a műsorban még nem beszéltünk erről a hát számunkra talán egy picit eldugott országról, amelyik területe körülbelül kétszer akkora, mint Magyarország. Másrészt pedig éppen szabadságát tölti itthon Dorogi Sándor nagykövet, Magyarország Biskeki nagykövetségének vezetője. Szóval minden adott ahhoz, hogy egy kicsit átbeszéljük ennek az országnak a szépségét és a jóságát. Szervusz Sándor, köszöntelek!
Szervusz, én pedig köszöntöm a hallgatókat.
Mióta vagy nagykövet, illetőleg az egy szám lesz majd, csak sokkal jobban érdekelne röviden persze az, hogy hogyan kúszott be a te életedbe Közép-Ázsia, mert bekúszott.
Hát azt gondolom, hogy valahol ez nem véletlen, valahol meg persze maga az élet hozta magával, mert én is újságíróként kezdtem a pályát, és hát körülbelül 10-15 évet lehúztam az MT-ben, aztán voltam egy kicsit az MTV-ben, majd átkerültem a vállalkozói szférába, de még az MT-s korszakomból maradt egy nagyon emlékezetes kazaksztáni látogatásom, amikor is fölvettük a kapcsolatot az ottani hírügynökséggel, hogy együttműködjünk, és hát nekem akkor nagyon megtetszett Kazaksztán.
És akkor föltetted a kezedet, hogy szeretnék Kazaksztánba menni dolgozni?
Hát majdnem, de úgy kezdődött, hogy én elkezdtem magam érdeklődni, olvasgatni, utána nézni dolgoknak. Utána volt szerencsém még egyszer-kétszer kijutni Kazaksztánban, konkrétan Almatiba és Asztanába. És aztán így szép lassan bővült a tudás, és akkor kiterjedt ez az érdeklődés Üzbegisztánra, és kiterjedt az érdeklődés Kirgizisztánra.
Hát emlékszem rá egyébként, a Dorogi Sándor név az különösen sokat forgott akkor, amikor a fákországok elkezdtek megalakulni, mert akkor te konkrétan kint voltál és tudósítottad a magyar közvéleményt.
Igen, igen. Én az MTI moszkvai tudósítójaként dolgoztam 1987-től 1993-ig. Ez pont az átalakulás időszaka volt, úgyhogy szerencsém volt, hogy ezt ott megélhettem, és ezzel foglalkozhattam, ebben az ügyben dolgozhattam.
Azért is gondoltam, hogy a felkonfban azt fogom mondani, hogy számunkra egy kicsit eldugott ország, mert ugye abban a bolyban, vagy abban a fészekben nagyon sok a fákországok, nagyon sok államalakulat jött létre, viszont a kirgizek azok, hogy vagy számunkra vannak egy picit csendesebben, mint a többiek, az üzbégek, az vagy a grúzok, vagy pedig egy picivel távolabb vannak tőlünk. Mi lehet az oka annak, hogy egyébként azok a környékbeli országok egy picit többet mutatnak meg magukból?
Az első rendű válasz az az, hogy Kirgizisztán földrajzilag nagyon el van zárva a világtól. Tehát azt talán kevesen tudják, hogy a területének 93%-a az Magashegy, a Tien-Shan vonulatai. És ott például Biskek környékén is 3500 méter magas csúcsoknál kezdődnek a hegyek. Nota bene, Biskek közel 1000 méteres tengerszint feletti magasságon van, és végig az országban délre is, északra is nagyon-nagyon magasak a hegyek. És ez egyfajta elzártságot ad, ez óhatatlan.
Ez egyébként a történelem során adott egyfajta védettséget is az ott élő népeknek.
Hogyne, jelentett egyfajta védettséget is, és ez a védettség annak idején fel is értékelte például a Kirgizisztán északi részét, ugyanis a Selyemútnak az egyik ága az arrafelé húzódott, mert többnyire biztonságosnak tartották ott a hegyek közötti közlekedést, illetve hát egy idő után pedig már a Kokandi kánság, ami ott volt a közelben, megszállta ezt a vidéket, felügyelte a kereskedelmet, így a Selyemutat is, adókat szedett, és ezáltal biztosította, hogy mindenki éppen és egészségesen átjut ezen a szakaszon az árujával együtt.
Azzal kellett volna kezdenem, amivel terveztem, de most elmondom, egy ilyen nagyon rövid kis összefoglalót Kirgizisztánról, engedj meg nekem. Tehát Kirgizisztán közép-ázsiai ország, nyugatról Üzbegisztán, északról Kazaksztán, délről Tadzsikisztán, keletről pedig Kína határolja, és körülbelül a mostani felmérések szerint, vagy a számok szerint 6,5-7 millióan lakják. A vallásuk a szunita muszlim 75%-ban, ez nagyon fontos, 20% orosz ortodox, és az egyéb pedig 5%. Hivatalos nyelve a török nyelvek közé tartozó kirgiz, továbbá az orosz, egyébként a gyerekek iskolába cirilbetűs írást tanulnak, vagy mind a kettőt tanulják?
cirill betűs írást tanulnak, mert a kirgiz iskolákban is, mivel a kirgiz nyelv is a cirill betűket használja, cirillül tanulnak megírni, és hát az orosz pedig természetesen szintén cirill betűs.
Fővárosa, a legnépesebb városa Biskek, amit már említettel, ott is dolgoztok ti. Egyébként Biskek az ország északi csücskében van.
Igen.
Fönt. 1990 óta független, az országot Ázsia Svájcának is szokták nevezni a gyönyörű hegyei miatt, mert Kirgizisztán teljes területe hegyvidék. Északon a Kirgiz-hegység, középen és keleten a Tien-Shan, délen a Turkesztáni-hegység, illetve az Altáj-hegység vonulatai foglalják el az ország területét. Istenem, micsoda emlékek a régi földrajztudományból. Az ország legmagasabb pontja pedig a Győzelem csúcs, 7439 méter, tudom, többször megjártad már.
Ja, természetesen.
Legjelentősebb folyója a Narin, és a főtava az Iszik-köl. Ez azért érdekes azon a részen, mert nincs lefolyása, vagyis nem olyan, mint a Balaton például, honnan kifolyik a víz, ide nem tud folyni. Nemzeti parkjai vannak, és egyébként van világörökség részét képező területek is. Hát ezekről majd talán egy picit fogunk beszélni, de az első kérdésem a sokadik után az, hogy hogyan fogsz visszautazni, és ez már egy picit meg is adja a választ arra, hogyha Magyarországról, Budapestről el akarok menni Kirgizisztánba, akkor hogyan tesszük ezt?
Jelen pillanatban csak Isztambulon keresztül lehet utazni, tehát az ember Budapestről elrepül Isztambulba, és akkor Isztambulból pedig közvetlenül Biskekbe. Ennek az az oka, hogy most a háború miatt le van zárva az orosz légtér, meg a belarusz is, így aztán gyakorlatilag az Európai Uniós gépek ki vannak tiltva, és az egyetlen út az Törökországon keresztül vezet, illetve lehet menni például a Magyar Kereskedelmi Légitársággal Abu Dhabin keresztül, de hát ez egy kicsit hosszabb is, repülési időben is megvárakozás.
De azért arra a vidékre repülnek, akár még fapados járatok is, csak egy picivel kéne tovább menni.
Jelen pillanatban nincs ilyen. A Wizz Air tervezte, hogy indít egy ilyen járatot, de sajnos pont a háború közben jött, miközben már le volt tárgyalva minden, rendben volt, és készültek elindítani a járatot, de jelen pillanatban nincs.
Ugye ez a műsor alapvetően a turizmusról szól, és azért is tettem fel ezt a kérdést, hogy ha valakinek ingerenciája támad Kirgizisztánba elutazni, akkor mondjuk nem olyan egyszerű, hogy megoldja egy jeggyel, hanem egy átszállást kell. Ezt gondolom drágábbá is teszi az egész utat. Viszont azért azt tudom, hogy csoportos magyar útszervezések vannak, tehát azért csoportok indulnak Magyarországról, bár az a vidék az nagyon-nagyon alkalmas arra az innevezett kaland turizmusra, mert a világot ma már mindenki bejárja, és nagyon-nagyon sokan járják hátizsákkal, kis csapatokban. Ez mondjuk megléphető Kirgizisztánban?
Igen, igen, igen. Éppen a közelmúltban, az elmúlt évben járt ott egy ismerősöm, aki a társaival együtt, ők azt hiszem, hogy 4-5-en voltak, béreltek 2 terepjárót, és ezekkel a terepjárókkal bekalandozták egy bizonyos részét Kirgizisztánnak.
Viszont akkor óvatatlanul adódik a kérdés, hogy szabadon járható az ország, illetőleg ha valaki nem tud kirgizül vagy oroszul,
akkor szerencsésebben talál olyan embert, aki valamennyire beszél angolul. A fiatalok körében egyébként egyre gyakoribb, de mondjuk vidéken erre kevés az esély. Tehát vidéken még oroszul sem nagyon tudnak, hanem csak kirgizül, úgyhogy érdemes megfizetni egy vezetőt, aki elkíséri a csapatot, és ott intézi helyettük is kirgizül, amit intézni kell.
Ráadásul az is egy fontos dolog, hogy Magyarországról Kirgizisztánba elutazni nem kell vízumot kiváltani, ha jól tudom, csak ha valaki 60 napnál túl akar maradni.
Igen.
Tehát vízum nélkül bejelenti.
Az ember fogja magát és megveszi a repülőjegyet és útnak indul. Illetve egy dolgot szeretnék ajánlani, a külügyminisztériumnak a konzuli oldalán jelentkezzen be, mert akkor így a nagykövetség is tudomást szerez arról, hogy ott tartózkodik, és hogyha bármi baleset ne adj Isten érné, akkor mi rögtön tudunk intézkedni.
Hát ugye ebből a szempontból az is egy fontos adat lehet a számunkra, hiszen ti látjátok, hogy hány magyar utazik egy évben körülbelül az országba be?
Hát a jelenlegi adatok alapján én úgy látom, hogy néhány tucat, jó esetben 100-200.
És ezek inkább üzleti utak, vagy turista utak?
zömmel ezek üzleti utak. De egyre gyakrabban előfordul, hogy hegymászók keresik fel a déli országrész nagyon magas hegyeit, és mások az Iszikútóhoz mennek el búvárkodni például. Tehát vannak kivételes esetek, hogy megjelennek a turisták is, és ez nagyon örvendetes. Remélem, hogy a jövőben ez még inkább kiszélesedik.
A belföldi turizmus mennyire jellemző Kirgizisztánra? Vagyis a kirgiz emberek azok hol nyaralnak, ha nem hagyják el az országot?
A belföldi turizmusra az a jellemző, hogy nyáron kiürülnek a városok, és akkor az Iszikkul környékén ott az emberek sokasága, akik ott pihennek, üdülnek.
Ez milyen tó?
Ez egy hatalmas hidegvízű tó. Azt is érdemes tudni róla, hogy sósa vize. Illetve ami még érdekesség, hogy a...
Tehát, mint az Északi-tengerbe fürdenénk.
Igen, nagyjából igen. Illetve ami még érdekes, hogy a mai napig működik ott egy torpedógyár. És ezért például volt szovjet időszakban torpedó kísérleti terep volt a tó mélyén, mert ez több száz méter mély bizonyos helyeken.
Rá is akartam kérdezni, hogy mondjuk a Bajkál-tóhoz viszonyítva milyen mélységekkel bír, de akkor valószínűleg annyira nem mély, mint a Bajkál.
Hát annyira nem mély, mint a Bajkál, hogyha nem tévedek, akkor olyan 700 méter a legmélyebb pontja, vagy 700-nál valamivel több. Viszont azt rögtön hozzá szeretném tenni, hogy Kirgizisztánban a torpedóknak az irányító szerkezetét gyártották, vagy azt szerelték össze, és azokat próbálgatták ott a tóban.
De most is működik ez a gyár?
A gyár működik.
De ez most már kirgiz tulajdonban van?
Minden kirgiz tulajdonban.
Minden kirgiz tulajdonban van, úgyhogy. És kipróbálják. Egyébként a tó akkor a belföldi turizmus számára ki is van építve, tehát vannak szállodák, vagy hogy kell elképzelni ezt, milyen módon tudnak az emberek ott szállást foglalni?
Az igazság az, hogy Kirgizisztánban a turizmus most kezd felfutni. Tehát az ember lát ilyen nagyon vadregényes vízparti részeket is, meg lát olyat, ahol már szépen ki vannak építve a strandok, meg a különböző létesítmények. Én azt látom, hogy szállodák is egyre több helyen vannak, nyílnak, és hát néhány évtized kell, hogy fölzárkózzanak, és onnantól kezdve az Iszikkultó akár egy turista paradicsom is lehet.
Erre nézvést van terve az országnak?
Igen, van egy turisztikai stratégia. Ennek az egyik fő csapás iránya az éppen az Iszikkultó, amely a nyári idegenforgalmat biztosítja gyakorlatilag. És van még egy fő csapás irány, ez pedig a sí turizmus. Ugyanis a magas hegyek miatt, ott Biskek közelében is, és Biskektől kicsit távolabb is, nagyon jó síterepek vannak. És hogy egy példát mondjak, van egy Karakol nevű város, ahol, ami 160 kilométerre fekszik Biskektől. Ott például az év végére, tavalyi év végére felújították a repülőteret, hogy a külföldi turisták is oda tudjanak utazni, és ott ki vannak építve már most sípályák felvonókkal, és lehet síelni. Igaz, ezek minőségben még nem vetekszenek az osztrák síparadicsomokkal, de a fejlődés az biztosított, és francia közreműködéssel tervezik, hogy újabb nagy síterepeket alakítanak ki, és hoznak létre.
Hát ebből a szempontból a világ nektek áll, vagy annak a résznek áll, ugyanis hát ugye folyamatosan azt halljuk, meg tapasztaljuk is, hogy az Alpokban a hó helyzet, illetőleg a sí idény, az nagyon-nagyon korlátozódik. Szinte most már csak december-januárban van síelésre alkalmas hó, és egyre többen keresik azokat az alternatív lehetőségeket. Milyen alternatív lehetőség van? Vagy fölmenni a svédekhez, norvégokhoz síelni, vagy pedig is nyílnak a grúzpályák nyílnak, egyre többet hallunk a grúzpályákról, akkor nyílnak azok a pályák, amelyek a Kaukázusban tudják megvalósítani önmagukat, és ha valaki ezt bizniszt megszagolja, és ezek szerint a franciák már ezt megszagolták, akkor valószínű, hogy jó pár éven belül ki fog alakulni egy olyan szabadidős tevékenység hasznos eltöltésére alkalmas hely, amit síelésnek hívnak. Próbáltad már?
Én magam nem síelek, de azt látom, hogy erre nagyon nagy hangsúlyt fordítanak. talán legfőképpen azért, mert maga az államfő is rendszeresen síel, és téli időszakokban nagyon gyakran feltűnik a képernyőn, amint sapkában, meg sílécekkel ott siklik a lejtőkön. Úgyhogy ennek elég nagy a vonzereje. Jelen pillanatban azt látni, hogy főleg Kazaksztánból és esetleg Oroszországból jönnek ezek a turisták, ugyanúgy, ahogy az Iszikúhoz is. Az igazság az, hogy ha meg is van a repülőtér mondjuk Karakol mellett, az mindent összevetve is legalább 6 óra repülés. Tehát, hogy a távolság itt is egy kicsit hátráltatja.
Hát az egy olyan pontja a világnak, ahol nincsenek kis távolságok.
Igen.
Egyébként, ha már a síelésnél tartunk és a sportnál, mi a kirgiz nemzeti sport?
A kirgiz nemzeti sport, ez a köböre. A köböre az a birka, a leölt birkának a testét a két csapat
lóháton,
húzza viszi. Lóháton. És egy ilyen nagy kondérszerű valamibe, építménybe bele kell dobni. És az a csapat
az győzöm, a kapu.
Igen, igen, gyakorlatilag igen. És az a csapat győz, amelyik a többször be tudja ezt dobni.
És hogy kezdődik ez a játék? A kezdőkörben le van rakva a döglött birka?
Igen, igen. Hát itt az igazság az, hogy amennyire én láttam, itt nagyon edzett, harcedzett lovakat használnak, amelyek egymásnak is neki feszülnek. Tehát a lovak is részesei a csatának, amikor például egy ilyen birkát föl akar venni a lovas, és nyomják, nyúzzák őket, szerencsétleneket, és aztán akinek sikerül, az fölveszi és elnyargal vele.
Hát igen, ugye a ló az pedig egy nemzeti állata a kirgizeknek. Hát elképzelhető, hogy ha egy nemzeti állatról van szó, akkor speciálisan kitenyésztenek, vagy kitréningeznek olyan lovakat, amik ezt a sportot tudják küzdeni. Hogy hívják még egyszer a sportot?
Köböre.
Köböre. A kirgizek is használnak sok őt, meg üt.
Igen.
Mint a török nyelvben való megjelenés.
Igen, igen, igen. Sőt, náluk is van hosszú ő, ű, i. Ezeket általában úgy jelzik az írásban, hogy duplán írják le a betűket.
Mint a hollandok.
Igen, igen.
Ők is mindent duplán írnak le. A kirgiz írás az hasonlít valamilyen szinten a környező országok írásához, vagy teljesen tévúton járok?
Bizonyos módosulás van benne az orosz cirilhez képest, tehát például az ő betűt ők úgy jelölik, hogy az ó betű közepén egy kis vonal fut át, vagy például az ű betű az az únak egy módosított változata, aminek balra hajlik a farkincája. Egyébként ciril, tehát nincs. Annyit érdemes talán megjegyezni, hogy egészen a múlt század elejéig ők is arab írást használtak. Aztán az arab írásból...
Hát mint azon a vidéken, hisz mindenki, hiszen a Sejem út az ott ment, az arab írás
igen,
volt
igen.
Az
iszlám
írás.
Hatása igen, volt ez van. Alapvetően. Utána a szovjet korszakban rövid időre áttértek a latin betűs írásmódra, és aztán a latin betűs írásmód, ha nem csalódom, valamikor a 40-es évek táján eltűnt, és jött a ciril betűs.
Köszönöm szépen, Dorogi Sándor nagykövet úr, Kirgizisztán nagykövete a vendégem, és folytatjuk még az ország egy kicsit jobb megismerését a hírek után.